A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a nap vendége. A mai témánk, hogy az Optem fenntarthatósági szempontú értékelésre alkalmas indexet vezetett be Magyarországon úttörőként, még 2022-ben, aztán 2023-ban tovább lépett, és az első magyar szolgáltatóként a világ legelterjedtebb ESG keretrendszer szolgáltató GRI auditált partnerei közé került. Vendégem ebben a témában Ferenci Gergely, az Optem céginformációs igazgatója. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm szépen a meghívást.
Miért volt szükséges bevezetni 2022-ben az ESG indexet, amely az összes hazai vállalkozás fenntarthatósági szempontú értékelésének megteremtésére vállalkozott?
Igen, az egész ESG téma az Optem számára valahol 2021 évelejére datálható. Nagyon sokszor jött velünk szembe konferenciákon, meetingeken, beszélgetéseken, akár bankpartnerekkel, hogy mi is az ESG és mi lesznek az egész trendnek a jövője. Az ESG különböző szabályozókon keresztül hat egyébként a vállalati piacra, és egy nagyon fontos szabályozás indult el 2022. január 1-től, és ez pedig az EU taxonómia volt. Amint a magyar bankrendszer, egyébként a Magyar Nemzeti Bank gyakorolja ezt a típusú regulátori szerepkört, és Optemként, ahol nekünk Magyarországon több mint 10 000 ügyfelünk van, de különösen szorosan dolgozunk együtt a hazai bankokkal, mindig is expedíción feladatunk volt az, hogyha jön egy új szabályozói elvárás, akkor igyekszünk ebben őket támogatni. Számukra nagyon érdekes volt, hiszen az ESG, a mi felfogásunkban egyébként, nagyon az adatokra épít. Maga a trend, a környezetvédelem, a társadalmi felelősségvállalás, a tudatos vállalatvezetés fontos szempontok, de mi, mint céginformációs adatszolgáltató, legelőször az adat részét fogtuk meg, és azt, hogy milyen adatokkal tudunk mi kapcsolódni ez a témához. Jó néhány olyan adatunk van, ami nyilván a vállalatvezetése kapcsolatos, vagy akár a létszámra vonatkozik, a létszám trendekre vonatkozik, vagy akár a nemi összetételben a cégézésre jogosultak között, és erre építve jöttünk rá, hogy igazság szerint egy indexnek van elég alapja, hogy ne kelljünk nek a fejlesztési feladatnak, és egy hosszas szakmai munka, amiben egyébként bevontuk a Corvinus Egyetem egy kiváló szakmai kollégáját, vezetett ahhoz, hogy pontosan a szabályozás legelőre létrehoztunk egy olyan indexet, amelyet egyébként több körben is frissítenünk kellett azóta, hiszen formálódott az egész ágazat, a mi tudásunk is folyamatosan fejlődött ennek kapcsán, és határidőre meg voltunk vele.
Különböző indexek alapján, különböző adatok alapján dolgoztok, állítjátok össze gyakorlatilag ezeket a statisztikákat, és van egy skála, amin keresztül a cégek saját maguk értékelhetik magukat. Hogyan kell ezt a gyakorlatban elkészíteni, vagy hogyan kell ehhez hozzáállni, amikor valaki először találkozik egy ilyen lehetőséggel, hogy neki valamilyen formában ESG jelentést kell készítenie, vagy ehhez valamilyen szükséges adatot kell szolgáltatnia?
Ketté választanám. Az egyik az, hogy amikor értékelnek egy céget, legyen az mondjuk egy pénzintézet, hiszen beszéltünk arról, hogy nekik már most is van olyan szabályozói hátterük, amelyek ezt megkövetelik, hogy nem csak a nagyvállalati szinten, ahol a jelentéstétel ma már explicit kötelező, hanem ettől kisebb cégeknél is törekedniük kell úgynevezett KPI-okat begyűjteni az ESG szempontokkal kapcsolatban. Az indexünk elsősorban ebben segít. Ma egyébként 75 bemenő paraméter tartalmaz az index, és ahogyan te is említetted, ez egy 1-től 10-ig skálán méri az összes működő vállalkozást Magyarországon, kb. 500 000 cégről beszélünk, és ha úgy tetszik, egy piaci igény volt az, hogy ne csak egy darab 1-től 10-ig skálát alkossunk az ESG-re, hiszen, mint mondtuk, komplex a téma. Főként 3 pillérre lehet ezt ugye bontani, az ES és a G-re, a környezetvédelemre, a társadalmi felelősségvállalásra, illetve a vállalati vezetés kérdéskörére, és ennek megteremtettük az alindexeit. Szóval most már, hogyha egy működő magyar vállalkozásnak mondjuk egy pénzintézet leszeretné kérni az ESG indexét, akkor nem csak egy számot fog látni róla, hanem kapásból 4-et, hiszen egy suma indexet és 3 alindexsel pontosítjuk ezeket.
Én azt feltételezem, hogy akik minket hallgatnak, azoknak már nem kell elmagyaráznunk azt, hogy mi ez az ESG jelentés, meg a GRI, meg egyéb ilyen fogalmak, de azért szeretném, hogyha egy tisztába tennék. Tehát mi az, amiben segít a GRI, illetve az ESG jelentés?
A jelentéstétel egyébként a pénzpiacokról indul az egész ESG téma, és arról szólt, hogy nagy alapkezelőknek megfelelő, prudensen, alaposan kellett a tőkéket elhelyezni, és ma már nem csak azt a szempontot kellett figyelembe venniük, hogy megfelelően fialjon az a tőke, amiben ők befektetnek, hanem olyan társadalmi és környezeti célokat is szolgáljon, vagy legalábbis ne menjen tökéletesen szembe azzal, ami alapján szükséges volt kifejleszteni különböző indikátorokat, indexeket, illetve jelentéstételeket. Vagyis ezek a nagy klasszikus multicégek, amelyek főként tőzsdén jegyzettek, elsősorban nekik kellett, és nekik kell ma is elkészíteni ezeket a jelentéseket. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon ma összesen 20-30 olyan magyar központú cégről beszélünk, akikre a ma ható úgynevezett NFRD rendelet gyakorol hatást, és nekik el kell készítenünk ezeket a jelentéseket. A jövőben ez változni fog, és szélesedni fog a köre jelentősen. Egyébként az Európa szerte, amiről beszéltünk, hogy 20-30 magyar központú cégről beszélünk, itt hozzá kell tenni, hogy itt nem csak a létszámra, az árbevételre vonatkozó indikátorok vannak, hogy kiknek kell ilyen jelentést csinálniuk, egyébként grup szinten, csoport szinten kell nézni, hanem Európa szerte ez mindösszesen olyan 11 000 cég, akinek ma jelentést kell készíteniük. Ennek a száma fog jelentősen nőni a következő években, mert egyértelmű, hogy a szabályalkotónak az a szempontja, hogy elindultak a nagyvállalatokkal, elindultak a nagy tőzsdei cégekkel, és egyébként rajtuk keresztül is lesz egy nagyon erőteljes multiplikátor hatása a jelentéstételnek, de maga a szabályozó el fog odáig is jutni, hogy a KKV-knak is el kell készíteniük majd a saját jelentéstételét, de azért ma senkit sem szeretnék azzal riogatni, hogy ez a feladat holnap fog elérkezni, mert az eddig látottak alapján ez azért egy 4-5-6 évünk biztosan van arra.
A felkészülése gyakorlatilag, de ebben már nagyban segít az, hogy például a magyar beszállítókat is érinti, ugye például az a 2023-as német törvény, amit szerintem mindenképpen ebben a beszélgetésben meg kell említenünk, mert hogy egy olyan átlátható stakeholder szemléletet hoz a különböző multik működésébe, ami érintheti a hazai beszállítókat is, ilyen formán a versenyképességüket és a megfelelésüket hát valamilyen formában ellenőrizni kell.
Egyértelmű. Amiről az előbb beszéltem, az a szabályozónak, a jelentéstételi kötelezettségének a változása, amit, mint mondtam is, elég lassú. És ma még csak a nagyokra vonatkozik. A piac ettől sokkal erőteljesebben, turbulensebben reagál az ESG témájára. Amiről beszéltél, a német ellátási lánc törvény, elképesztő fontos, hiszen Magyarország legnagyobb exportpartnere Németország, és rengeteg olyan nagy gyártó van itt, csak egy párat említhetünk, mint az Audi, a Mercedes, a Bosch, és még sorolhatnánk, ahol ez egy egyértelmű megkövetelt szempont lesz, és remélhetőleg már szempont a mai nap is. A lesz, azt csak azért mondtam, hogy ez egy erősödő trend, hogy mit várnak el, és mik azok a hiányosságok, ami miatt valakik kiszorulhatnak ezekből a beszállítóktól, ezektől a tenderektől. De a piac az egyértelműen ezt a hatást erősíti. És még egy nagyon fontos piaci hatás van, ami a jelentéstételekhez kapcsolódik, ez pedig az, hogy mondtuk, hogy a nagyvállalatoknak ezt már a jelentést el kell készíteniük. A Scope 1-2-3-at, nem biztos, hogy sokan hallottak a hallgatók erről, de a Scope 3 részeit az igazán érdekes. A Scope 3 az, amikor már nem csak az én vállalatomnak a kibocsátásáról kell riportálnom, hanem ettől távolabbra kell tekintenem, és meg kell néznem, hogy az én termékem, szolgáltatásom, amit előállítok, hogyan került hozzám ennek alapanyagai, és mi történik vele ezt követően, miután a felhasználás megtörténik. Emiatt kényszerűen el kell kezdeniük bekérni azokat a akár KKV beszállítóknak a kalkulációit, amik pont ezt fogják megmutatni, hogy az a csavaranya, ami hozzám érkezik, annak mi a karbon lábnyoma. Ez ma még egy nagyon fogós kérdés. A nagyvállalatoknak is eléggé bele tud törni a biskája, de nekik van annyi tőkük, hogy fő tudnak venni erre jó embereket, de a KKV-nak ez azért ez egy kemény házi feladat.
Ne hallgassuk el, tehát hogy ezek a tanácsadók nagyon-nagyon sok millió forintért dolgoznak, vagy több ezer euróért készítik el ezeket a jelentéseket, amiben segítenek orientálódni, pontos adatokat begyűjteni, primár vagy szekunder adatokat. De hogy ebben is van egy elképzelés az EU részéről, hogy ezt szabályozni fogja, tehát kialakít majd egy standardet.
Azért drága, mert nagy a feladat. Tehát amikor egy multinacionális cégnél kell átvilágítani a teljes működés, és beszéltünk arra, hogy ESG, ne csak a környezetvédelemre gondoljunk, a társadalmi, a munkavállalókat, a fogyasztókat érintő kérdéseket, a bírságoktól kezdve, ez egy elképesztő komplex téma. Amikor ebben kell elkészíteni egy jelentéstételt, ez egy nagyon nagy feladat. Nem véletlen van, hogy ennek az árazása éves szinten sok millió forintos költség ezeknél a nagyvállalatoknál.
Oké, de valahol el kell kezdeni, tehát most egy magyar KKV nem fog egyből erre reagálni, nyilvánvalóan. Tehát a fogalmakkal ismerkedünk, a rendszerekkel ismerkedünk, egyáltalán azzal, hogy mi az, aminek meg kell felelnünk.
És erre kellett valami alternatíva. Az alternatíva pedig a mai világban, hát mi szokott lenni, a digitalizáció, az az egyik olyan eszköz, ami nagyon sokat tud segíteni. Amikor manuális tanácsadókról van szó, hát az ő munkaidőket nyilván ki kell fizetni, de hogyha megteremtődik az a keretrendszer, amin belül képes a vállalat saját maga is elkészíteni az ESG jelentését, különböző segítségekkel, különböző olyan pop-upokkal, ami jelzi azt, hogyha valami olyan adatot írt be, ami vélhetően nem helyes, akkor
ebben ez segít a GRI.
Ebben a GRI is segít, meg a mi saját megoldásunk is. De a GRI-t én ott hoznám vissza, hogy a GRI az a legelterjedtebb, a nagyvállalatok számára leginkább használt keretrendszer szolgáltató, aki talán a legerősebb referencia pont ma még az ESG szakmában. Nek a szabályozások, törvények, szóval a GRI-nek a keze majdnem mindenben benne van. Nekünk azért volt nagyon fontos referencia pont a GRI, mi is használtuk már korábban is, amikor az indexünket raktuk össze, illetve akkor, amikor készítettük a jelentéstételi, erről majd még két szót biztosan szívesen mondok, azt a jelentéstételi platformunkat, ami egy automata digitális megoldás és alternatívát tud jelenteni a manuális tanácsadókhoz képest, hogy nekünk is kellett egy olyan visszajelzés, egy olyan mérő szervezet, vagy professzionális szervezet, aki elmondja, hogy mi erről jól gondolkoztunk, vagy van-e olyan része, amivel érdemes ezt kiegészíteni. A GRI-t kontaktálva egy olyan partnerprogramra leltünk, ami pont az olyan típusú cégeknek, mint amilyen az Opten is, pont erre nyújt segítséget. Auditált partneré lehet válni. A GRI ezt komolyan veszi. A GRI-nek ez egy 3-4 hónapos audit folyamata volt, amin keresztül mi nagyon sok adatokat kellett szolgáltatnunk, és rengeteg kérdéseket kellett választanunk. Némi módosítás is kellett eszközölnünk, és a végeredményben összejött egy olyan platform és olyan szolgáltatások, ami így már nemzetközileg is hitelesítve van, hiszen a mi szolgáltatásunk nem szabad, hogy megálljon az ország határon belül. Ha egy német beszállító várja a jelentéstételt, annak nem biztos, hogy sokat mond az Opten. Én bízok benne, hogy igen. Akinek van magyar nagy gyártója, annak valószínűleg igen, de hogyha ettől eltekintünk, akkor még nem biztos. Viszont a GRI ebben a szakmában az egy nagyon erős márkanév, és számunkra ez egy fontos referencia pont, és első magyar szolgáltatóként kaptuk meg ezt az auditált partner címet, amire úgy tetszik, büszkék is vagyunk.
Sok olyan fogalmat helyeztünk itt el ebben a beszélgetésben, amit szerintem azért még érdemes lenne kifejtenünk. Ez volt például az EU taxonómia, ami szerintem legalább olyan lényeges, mint a GRI, amiről az előbb beszéltünk. Ugye fenntartható gazdasági tevékenységeket értjük összességében az EU taxonómia alatt. Ennek különböző alágai vannak, mint a klímaváltozás csökkentés, körforgásos gazdaság, klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a víz, mint erőforrás, szennyezés megelőzés és ökoszisztéma, biodiverzitás védelme. Az EU taxonómia pedig arról szól, hogy legalább egynek, mint célnak a különböző projektekben meg kell valósulnia az éghajlatváltozás mérséklése tekintetében, és legalább a többit olyan szinten kell figyelembe vennie, hogy nem károsít, nem jelent különböző kockázatot. Kérlek, fejtsd ki, hogy ehhez hogyan tud viszonyulni ma a magyar rendszer, mennyire tudjuk ezt figyelembe venni, vagy ez is egyfajta nemzetköziségbe csatlakozik be?
A taxonómia az viszont ma még csak az erre vonatkozik, ez nagyon fontos kiemelni, ugyan folyamatosan készül az S és G lába is, és különböző munkacsoportok már előre haladott állapotban vannak ezzel, ki fog egészülni a taxonómia is. Amit utána tudtunk olvasni, az egy ESG szempontú szabályozás lesz, ez nagyon fontos, ez a pénzpiacokon keresztül gyakorol hatást a vállalati körökre, és ez szerintem ez egy nagyon jó irány. Pénzen keresztül elég jól meg lehet fogni a célket. Mint ezt említettem is, a Magyar Nemzeti Bank, aki szabályozóként felügyeli és elvárja azokat a taxonómia megfeleléseket, amiket a bankoknak kell betartaniuk. A bankoknak már ma is riportálniuk kell azt, hogy hitelportfólió szinten az ő hitelezett partnerék hogyan igazodnak, vagy hogyan igazíthatóak, ez két elkülönböző szempontrendszer ebben a taxonómiában, a mostani taxonómia elvekhez. Nehéz feladat, hiszen megint azt mondom, hogy az adat lenne a kulcs, és abból van ma még nagyon kevés. Szóval, mint mondtam, S és G lábban vannak adatok, elérhető adatok vannak, de az az adat, ami egy elég eszenciális adat az egész klímavédelemben, hogy mennyi is a cégnek mondjuk a CO2 kibocsátása, vagy hogyan áll a biodiverzitáshoz, ezek az adatok, ezek nincsenek közkincsétéve, nem csak, hogy közkincsétéve nincsenek, hát nem is tudják. Eddig erről nem volt nekik feladatuk, hogy ezzel nekik foglalkozniuk kellett. Szóval a taxonómia egy nagyon fontos, már hatályban lévő olyan szabályozó, ami a bankon és a hitelezésen keresztül gyakorol, és gyakorolni fog hatást az összes vállalatra, kicsikre és a nagyokra is, és meg fog érkezni egyre erőteljesebben.
A legerősebb, amire koncentrációt helyeznek szerintem így a KKV-k, és talán ez a legáltalánosabb, amivel találkozhatunk, az elsősorban a környezeti hatás. Mit gondolsz, miért van az, hogy az ESG-ben ez az, ami a leghangsúlyosabb?
Inkább személyes véleményem, hogy talán az a legégetőbb probléma a három közül. Lehet, hogy különösen Európában, a világ más részében egészen biztos, hogy a social pilléren, gyerekmunka és más területen nagyon komoly feladatok vannak, és nem is véletlen, és én nagyon örülök, hogy a téma komplex, és nem csak az E betűről beszélünk, de itt Európában, ahol a klíma célkitűzésekben, ha talán vezetők vagyunk, és a leghangosabban artikuláljuk a céljainkat, vagy legelőször is artikuláltuk ezeket a célokat, katalizátor Európai Unió egyben a szempontból, egyértelmű, hogy kellett párosítani azokhoz a szép célokhoz, amit 2030-re és 2050-re tűztünk ki. Ugye a Fit for 55 lesz először, amikor 55%-kal, igen?
Igen, egy kicsit ingatom a fejem, mert sok olyan véleményt hallok, hogy azért ez egy kicsit utopisztikusnak tűnik, de...
Igen, de hát mert muszáj, muszáj nagyot álmodni, mert nem lehet olyan célokat kitűzni, ami meg nem fog segíteni rajtunk. Hát az, hogy ezt hogyan is, mint érjük ezzel, 2030 ez már nagyon közel van.
Nagyon közel, bizony.
Rendkívül közel van. De le kellett fordítani a célkitűzéseket cselekvési tervekre. És nyilván ebben van a politikának, az államok vezetőinek is komoly szerepe és nagy feladatuk, de a vállalatoknak is. És azt gondolom, hogy az ESG lett ennek a záloga és ennek az artikulált formája, hogy ez az, amiben próbálják a vállalatokat cselekvésre ösztönözni. És nyilván a legnagyobboktól kezdik el, hiszen nekik van a legnagyobb kibocsátásuk is. Azt gondolom, hogy ez helyes.
Említettél egy arányt, hogy milyen a lakosság és a vállalati kibocsátás a beszélgetésünk előtt.
Körülbelül egy fél éve néztem utána, nem tudom, hogy ez azóta változott-e, de akkor a statisztikai hivatalnál körülbelül 2/3, 1/3 volt a vállalat versus lakosság, vagyis kétszer akkora volt a kibocsátás, legalábbis Magyarországon a vállalati szegmensek, mint a lakosságinak, úgyhogy egyértelmű, hogy ezeken keresztül talán érdemesebb őket elcsípni, és nagyon fontos, hogy a vállalatoknál dolgozik a lakosság, döntő többségében legalábbis, vagyis hogyha vállalatokra helyezünk nyomást és egy szemléletmód változást, az remélhetőleg el fog jutni a lakossági szintre is, aki elviszi a gyerekéhez, sőt lehet a gyerekétől többször hallja, mint ahányszor ő ezzel foglalkozott, mert azért, ahogy látjuk is a mostani Z-generáció, vagy majd az alfa generáció, az már nagyon fogékony, és nagyon komoly elvárása, és nagyon komoly kritikái vannak a környezetvédelemmel szemben.
Be is jön az, hogy az ESG az nem feltétlenül csak egy adat, egy szépen megfogalmazott tartalom, hanem bejön az a szempont is, hogy akár márkaépítésre, márkakommunikációra, a vállalat imázsának a javítására is alkalmas lehet a termékeken, szolgáltatásokon keresztül. Főleg akkor, hogyha igazolni tudjuk, hogy ez nem greenwashing.
Talán ez ma még nem az ESG, inkább a környezetvédelemnek a szempontjai, amit ma használnak, de a jövőben az ESG lesz, ebbe igazad van, ki fogják egészíteni jó eséllyel, és amikor majd ennek lesz márka ismertsége az ESG-nek, ha mondjuk egy bolt polcán is, hogyha az van rajta az üdítősüvegen, hogy ez egy ESG-kompatibilis cég, akkor valószínűleg rá fogják tenni. Ez ma még a lakosságnak nem jelentene egy vásárlási indikációt, szóval, hogy ez majd idővel el fogunk odaérkezni. Ma még a környezetvédelmet használják annak, és igen, ma még egy jelentéstétel is egyértelműen azt az oldalát domborítja ki a cégnek, ami előnyös tud lenni, nem lebecsülve a beletett energiát és azokat a célokat, amik ezek a nagyvállalatok kitűztek, de nagyon fontos, hogy ne csapjon át greenwashingba, és ebben is fog majd segíteni, amikor ki fogják alakítani azt az egységes keretrendszert, amit majd ez az úgynevezett ESR-es szabályozás fog nekünk meghozni. Jövőre már egy másik szempontrendszer szerint kell riportálniuk ezeknek a nagyvállalatoknak.
Egy fontos fogalmat hoztál be megint egyébként, igen.
Igen, és akkor majd hasonlóak lesznek egymáshoz például adattartalmukban a jelentéstételen, mert ma még nyilván vannak átfedések, ők is pontosan tudják, hiszen ezek a nagy tanácsadók értik a szakmát nagyon is, és ők megfelelő fontos KPI-okkal helyezik, illetve rakják össze ezt a jelentéstételt, de kell ebben a szabályozás, különösen akkor, hogyha ez majd elérkezik, és lassan a kisebb vállalatok szegmenséhez is el fog áramolni.
Innen fogjuk folytatni hamarosan Ferenczi Gergellyel, az Opten céginformációs igazgatójával a nap vendégét.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.